Fekvőszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosítás, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Szintén napirendre javasolja venni a Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Szászalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Ruf Bálint tárgyalni javasolja a képviselőknek az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is. Ez a javaslat különösen az unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A magyar kormány hivatalosan benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítás alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyag árköltségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba ezzel, illetve belépési tilalmat rendelnek el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek majd, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
Reklámot hallottak.
Madrugada, cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche, que melodiosa cantó. El sol se siente muy bien, el sol que no Potín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud. Pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción. Y siempre eres lo primero, mi tierra linda, mi tierra bella. Eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Voy cantando para ti porque tú eres la canción y yo te amo.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Varga Kamil ferences szerzetes a beszélgetőtársam, a Gyöngyösi Rendháznak a tagja még néhány hétig, és azt szeretném kérdezni tőle, hogy a közelmúltban ünnepeltük, vagy kellett volna ünnepelni Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, és te az ő nevelőjével, egy egykori rendtársaddal foglalkozó könyvet írtál, tehát Otthon vagy Bárkányi János életútjában. Szeretnélek kérni, hogy a Katolikus Rádió hallgatói számára hozd közel az ő személyiségét, mert azt hiszem, hogy abból nagyon kirajzolódik az a barokkori magyar ferences lelkiség és a ferenceseknek a mozgékonysága, a nép közötti népszónokok, lelki gyakorlatok mesterei között is kiemelkedett Bárkányi János, és hát Gyöngyösön halt vértanul halált, erre is kitérnénk majd. Ki volt Bárkányi?
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és így Gyöngyösen minden esztendőben meg szoktuk koszorúzni Rákóczi Ferencnek a szobrát, meg Vakbottyánról is meg szoktunk emlékezni, és ennek kapcsán kaptam egy feltérést a Rákóczi Szövetségtől, hogy tartsak egy előadást, és írjak egy könyvet Bárkányi János rendtársamról, aki valószínű 1745 tájékán Nagybárkányban született. Erre pontos igazolható adataim nem voltak, de így feltételezi a rendi hagyomány. Volt novícius Széchenybe, de onnan 1672-ben el kellett menekülnie, mert jöttek a törökök. Tanult Szegeden, Kassán, Körmözbányán, Füleken. Végül aztán 1671-ben különböző felvidéki majd északi magyar rendházakban volt ő magyar szónok, mint például Szendrőbe, Homonnán, Kassán vagy Léván.
Magyar szólók, az mit jelent? Tehát egy-egy ilyen rendházban Észak-Magyarországon volt külön tót nyelvű, vagy szlovák nyelvű szónok, német nyelvű szónok a munkamegosztásban?
Igen, voltak, akik nyilván több nyelven is beszéltek, de emlékszem a tabulában olyan, hogy Sokác és Bunyevác szónok, aki a Mohácsi rendházba lakott, vagy hát itten felvidéken, főleg Bárkányinak a magyar szónoklatait igényelték, de például a lévai kolostorba úgynevezett tót szónokot is helyeztek, de azt egy év múlva elhelyezték, mert nem volt igény a szolgálataira.
Értem. Hogyan került ő kapcsolatba a Rákóczi famíliával?
Ő, az ő prédikációit Homonnán, Kassán valószínű a Rákóczi család tagjai hallhatták, így Zrínyi Ilona is. Tudjuk Zrínyi családról, hogy bár Horvátországban éltek, a ferencesekkel jó kapcsolatokat ápoltak, így nyilván ezek a jó kapcsolatok megmaradhattak az 1600-as évek 70-es éveiben is Kassán vagy Homonnán, és Zrínyi Ilona meghívta a kis Rákóczi nevelőjének, hogy a Munkácsi várba jöjjön el, és tanítsa őt hittanra, betűvetésre, nyelvekre, meg különböző tudományokra.
Érdekes, ugye a köztudatban az van inkább, hogy a jezsuiták nevelték, de időrendben a kettő nem zárja ki egymást, ugye? Tehát azt hiszem, már a Kamasz Rákóczinak, akik a kezét fogták, azok talán a jezsuiták voltak, ez a kisgyermek Rákóczi.
Igen, mert néhány év után Karaffa tábornok elfoglalja a Munkácsi várat, és nem szabad azt mondani, hogy Rákóczit fogságba vitték, de azért megfelelő felügyelet alatt tartotta az császár vagy a király, és elvitték a jezsuitákhoz, és a jezsuiták gimnáziumában tanult később.
Térjünk vissza Bárkányi idejére. Azt hiszem, hogy az ő ferences életútjában talán Széchenyi volt a legjelentősebb, illetve Gyöngyös, ahol befejezte életét. És ha nem tévedek, ott van egy, nem ő az, aki egy a rendháznak a küszöbbe alatt, vagy a küszöbénél egy emléktábla van, ami rá emlékezik?
Én erre az emléktáblára nem emlékszem, de ő Gyöngyösen van eltemetve. A Bárkányi emléktábla az a portás fülkétől nem messzi van, ott balkész felől a kolostornak a sarkán.
Hol mit csinált? A ferencesen mit köszönhet az ő életművének?
Én sokat panaszkodtam magamban azon, hogy milyen gyakran helyeztek, de hát bizony Bárkányi János sokkal több kolostorban volt, mint én. Visszatérve Munkács várából, ugyancsak felvidéki kolostorokban, Homonnán, Kassán, majd Gyöngyösen volt, és az 1689-90-es évek tájékán kerül a Széchenyi rendházba. Megkapja a tartományfőnöktől, illetve a káptalantól a megbízást, és bizony csak Széchenyi halászig, vagy Ludány halászig jut el, ott talál három romos viszkót, egyébként Széchenyi városa teljes egészében romokban hever. Később aztán mégis elmerészkedik a Széchenyi kolostorig, amit felvetette a gaz, meg a, hát egy a romokban, amit csak láthatott, és 1600-as évek végén neki ez volt a feladata, hogy kezdje újjáépíteni a Széchenyi ferences kolostort és templomot, nyilván az ország nagyjainak támogatásával. Először egy szekér derékon helyezte el az oltárkövet, ami nagyon fontos volt abban az időben a misézéshez, és úgy tudott misézni. Aztán néhány rendtársával elkezdték elfoglalni a kolostor földszinti szobái közül néhányat, és lassan évről évre haladt a kolostornak a felújítása, nyilván odáig, hogy 1705-ben már Széchenyi országgyűlést tudtak tartani. Részben Rákóczi is megszállt egy rövid időt a kolostorba, de Széchenyi határába a Bornyúpásban.
Tehát ekkor Bárkányi viszont látta egykori tanítványát Széchenyben, ugye? A vezérlő fejedelmet fogadhatta a Széchenyi kolostorban.
Igen, úgy van. Nem feledkezett meg Rákóczi Ferenc későbbiekben sem Bárkányról. A Széchenyben található egy kiállítás, rövid idővel ezelőtt Magyar Gergely rendtársam volt azon rajta, hogy a Rákóczi terem mellett legyen Bárkányi kiállítás is, és ott egy vitrínben láthatunk 4 darab könyvet, melyet a Munkácsi Vár plébánia könyvtárából ajándékozott neki Rákóczi Ferenc, vagy gyanítom, hogy Zrínyi Ilona.
A Széchenyi rendháznak van egy gyönyörű szép gótikus része, amely egy kétszintes, nem tudom, hogy eredetileg káptalani terem volt, vagy sekrestye volt, de azt hiszem, hogy az lehetett Rákóczinak a szállása.
Igen, úgy van, egy gótikus terem, középen helyezkedik el az oszlop, ilyet ritkán látni. Földszinten van a sekrestye, fölötte pedig az emeleten valószínű a káptalan terem, és azt mondják, hogy lehetséges, hogy ott szállt meg időnként Rákóczi Ferenc.
Utána nem sokkal, a Széchenyi ország gyűlés után átkerül Gyöngyösre.
Hát még jár egy-két helyen, mint Nagyváradon, Kassán, Kecskeméten, aztán 1706, amikor Gyöngyösen hitszónok és gyóntató.
És jön a pestis járvány?
Az 1700-as évek elején, 1709-ben és 10-ben egy szerintem Európára kiterjedő pestis járvány tombol, és több mint 400 ezer ember hal meg országunk területén is ebben az időben. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy rendkívül hideg tél volt, a tél előtt pedig nagy aszályos nyár volt, és az emberek nyilván legyengültebbek lehettek.
A ferencesek hogyan viselkedtek, a gyöngyösi ferencesek, Bárkányit is beleértve ebben a vészterhes időben?
Nyilván betartották azokat az intézkedéseket, mint például a karantén, ilyen pestis járványok idején történt, de az 1600-as évek végén is a ferencesek életük áldozták a gyöngyösi pestis járvány betegeiért, így itt maradtak a kolostor lakói. Egy vagy két testvér kiköltözött a Tóth utcába, amilyen valamilyen jezsuita rezidencia lehetett abban az időben, vagy egy ilyen kórház ispotályszerűség, és ők látták el a betegeket, vigasztalták szentségekkel, vagy ha kellett, el is temették. Az udvaron volt egy oszlop, az oszlopon csengő, és jelezhetett a testvér, hogyha megkapta a pestis járványt, a pestis betegséget, akkor kijött a kolostorból a következő testvér, és fölváltotta, feladta neki a betegek kenetét, és átvette az ő szolgálatát, valamint erre az oszlopra helyezték el az egy vagy két testvér ellátmányát is.
És ebben a egymást váltó sorban Bárkányi is élete utolsó napjait élte?
Úgy ismerjük, vagy úgy feltételezzük, hogy 1710. szeptember 27-én halt meg, bár a egyesek a szeptember 27-ében nem biztosak, mert egy súlyos járvány idején nem biztos, hogy a háztörténet írása a legfontosabb, de ezt feltételezzük, hogy 1710. szeptember 27-én ő is életét áldozta a betegek ápolása közben.
A könyvedben vértanúnak nevezed. Lehet vértanúnak nevezni, aki betegségben, természetes halállal, akármilyen súlyos betegségben fejezte be életét?
Nyilván ez nem azt jelentette, hogy az egyház már vértanú szentként tisztelné, viszont azt megállíthatjuk, hogy aki életét áldozza barátaiért, és hát ilyen súlyos körülmények között, az nem csak ő, hanem a többi ferences testvér is szerintem lehet vértanú.
A kutatásod milyen nehézségekbe ütközött? Mi az, amit tudunk Bárkányiról, és mi az, ami ma is rejtély? Milyen anyagokat találtál ferences könyvtárakba, vagy máshol?
Először is mindjárt nehézségbe ütközött, hogy Nagybárkányban abban az időben nem volt plébánia, vajon hova tartozhatott abban az időben Nagybárkány, és megvannak-e valahol esetleg az 1645-ös keresztény anyakönyve. Erre nem tudtam semmilyen adatot megszerezni. Nehézség volt, hogy 1900-as évek elején Rákóczi kultusz egyre jobban kezdett elterjedni, és írtak róla például Mérő Mihály ilyen kis romantikus regényeket, mely abban a korban játszódott, és Bárkányit is megemlíti benne. Ezeket nyilván le kellett fejteni a levéltári anyagoknak, azok az alapvető források. Néhány műve megmaradt Bárkányi Jánosnak, zömmel ezeket is idézem és felhasználtam. Például a Győri Egyházmegyei Könyvtárban Bárkányi Jánosnak egy temetési beszédi könyve, egy Rákóczi Juliannának írt Szent Julianna életéről szóló hát kézirat, melyet a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban őriznek, és Rákóczi Julianna névnapi köszöntő levele édesanyjának, Zrínyi Ilonának. Ezek számomra nagyon érdekes írásbeli anyagok voltak abból a korból.
Tehát nem csak a kis Rákóczi Ferencet, hanem a testvérét, hugát vagy nővérét is.
Igen.
Taníthatta Bárkányi, tehát a család tanítója volt.
Igen, úgy van.
Említettem az elején, hogy még néhány hétig Gyöngyös. Hát ahogy igen. Mondtad, hogy milyen viszontagságos időket élt át a gyöngyösi kolostor is, hát most egy szomorú tényt jelentett be a rendi vezetés. Emberhiány miatt újra kell gondolni, hogy hol legyenek ferences közösségek, mert azt nem lehet megcsinálni. Egy ferences kolostornak 3 lakója kell minimum legyen, hogy az rendházként tudjon működni. És Gyöngyöst most úgy tennék, hogy felszámolják, de azért marad az autista segítőszolgálat a rendházban, és nyilván a ferencesekkel a kapcsolat megmarad. Hogyan élitek meg ezt, illetve a gyöngyösiek hogyan élik meg ezt a szükségszerű, de gyöngyös szempontjából szomorú lépést?
Minden elválás nehézségekkel terhelt, nyilvánvaló. Nekünk is hozzá kellett szokni, hogyha egyik kolostorból elhelyeznek a másikba, akkor el kell szakadni az egyik helytől, és otthon kell érezni magunkat a másik helyen. Ennek kapcsán van mindig az esztendő elején egy vizita, hogy erre úgy ne hirtelen egyik napról a másik napra, hanem tudjuk valahogy erre fölkészülni. Én már 6 évet voltam itt második alkalommal Gyöngyösen, feltételeztem is, hogy a káptalan után el fognak helyezni. A gyöngyös városiak nyilván szomorúsággal élték meg ezt a helyzetet, legalábbis közülük néhányan, és igényelték a ferenceseknek a jelenlétét. Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy hát nem csak Magyarországon, egész Európában is csökken az igény arra, hogy lelki szolgálatban részt vegyenek emberek. Gyöngyös városában, ha 27 ezeren laknak, és 500 ember jár egy hétvégén a 2 plébánia 12 miséjére, az bizony 1,5% vagy 2% környékén lehet, tehát vannak ilyen szomorú tényezők is.
Tudod-e már, hogy hol folytatod, vagy még ez bizonytalan?
Április 28-án éjfél előtt pont 1 perccel kaptuk meg a tabulát, nálunk így hívják a helyezéseket. Pesti kolostorban leszek lelkipásztor, nyilván gyóntató, és a máltai szeretett szolgálat munkatársa leszek.
Bárkányit helyezték sokat végigjárt élete során, vagy 10-13 kolostort, nem tudom, biztos összeszámoltad. Te hol tartasz? Most körülbelül 14 helyen vannak Magyarországon ferencesek, ferences rendház, vagy 12 helyen, nem tudom. Van-e olyan, ahol még nem voltál?
Természetesen van ilyen kolostor, például Nagyszőlős, abban a kolostorban sem voltam. Most a pesti ferencesekhez, ahova megyek, ott sem voltam még, de Szentkúton és Sümegen sem voltam még az elmúlt időben, de hát van 2 gimnáziumunk, Esztergom és Szentendre. De viszont vannak olyan kolostorok, ahol már 2-szer is voltam, mint akár Gyöngyös, vagy Buda, Margit körút, vagy Zalaegerszeg.
Azt hiszem, hogy egy ferencesnek mindenhol otthon kell lennie, ahol ferences kolostor van, tehát edzettek vagytok, de azért Gyöngyös azért különleges hely számodra, mert a jászság szomszédságában van, és te a beszéded, a dialektusodról is érződik, hogy ízig-vérig jász.
Igen, így van. Mai napig tartom a kapcsolatot az otthon levőkkel, de hát nyilván a munkám mindig meghatározza, hogy tudok-e hazamenni.
hogyha fölkerülsz Pestre, akkor egy újabb kutatási területed lesz nyilván. Minden helyen elkezdesz foglalkozni a helytörténettel, a helyi ferences előzményekkel. Gondolkodtál-e már azon, hogy a bárkányi életrajz után, korábban meg a jászberényi kolostorról írtál, Zalaegerszegről is írtál, tehát nem tétlenkedsz, amikor éppen nem gyontatsz, nem misézel, nem hitogtatsz, nem beteget látogatsz, akkor régi könyveket bújsz. Mi van a tarsolyban, mire készülsz?
Most én rendszeres újságírója vagyok az Újváros Online című honlapnak, mely a katolikus egyházon belül a Fokfokolárnak egy lelkiségi lapja. Ide nemrégen küldtem el Liszt Ferenc évforduló kapcsán. Ez Liszt Ferenc, ferencesek, és a pesti ferences templomhoz is jelentősen kötődik. Azután a Szűkebb hazámba Jászberény hajta nevű külterületéről készül egy második kötet, mely visszaemlékezéseket és sok fényképet fog tartalmazni. Ez is benne van. Továbbá a Magyar Néprajzi Társaságnak gyűjtőpályázatára írok mostanában cikkeket. Amerika 250 jubileum kapcsán a magyar ferencesek tevékenységét kutatom. Ott erdélyi ferences kusztódia és a mi rendtartományunk a Kapisztrán ferences kusztódiának is voltak állomáshelyei.
Sőt, a Mariánusoknak is volt egy külön kusztódiája, azt hiszem.
Nem találtam még meg.
No, mindenesetre legközelebb beszélünk a Amerika 250. születésnapja, vagy az Egyesült Államok 250. születésnapja alkalmából a ferencesek, magyar ferencesek magyar lelkipásztori munkájáról Amerikában, mert ennek is van egy évszázados története minimum. Nagyon szépen köszönöm, kedves Kamilatya, és hát további jó munkálkodást kívánok.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Varga Kamil ferences szerzetessel beszélgettünk, Bárkányi János ferencesről, aki az idén 350 éve született Rákóczi Ferencnek volt a nevelője, oktatója. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindez, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta?
Hát emberi testben támadt fel.
Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
Aha, ugye? Tehát olyan meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy...
Tehát beszélt is velük.
Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere is. Ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla. Az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
Elindultak Jeruzsálemből.
Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak, az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, ezért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
Az Emmaus nevű helységbe.
Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
Hát, ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallottak az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
Uh-huh, igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. Kísérjük már végig az Emmauszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmausz felé?
Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
A gyászolásuk miatt.
Igen?
Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
Igen, ez is érdekes, hogyha egyszer ő volt, ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is.
Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, úgyhogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, úgy, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az Emmauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
Beszélgetnek vele is, egy kicsit megvigasztalja őket.
Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
Megvigasztalja.
Megvigasztalja őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy, mint hogy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejenüti őket. Hogy mondja nekik? Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek? Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol. Hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük. Hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg. Hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Talán ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekünk szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye amikor nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, ezt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángra gyúlt, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy...
Hogy maradjon velük.
Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az Emmauszék is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
Nem. Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik, és egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkben fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
Visszatérnek Jeruzsálembe.
Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátraharc, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett az Emmauszi tanítványok hitéről. A műsor a 2022. június 1-én elhangzott adás ismétlése volt. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.